Egy perce múlt 3:10 a vonalban Stepper Péter, a Külügy és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az, hogy Petro Pavel lett Csehország köztársasági elnöke, hát ez a szavazatok aránya alapján most már nem meglepetés, azért elég sok százalékkal verte meg ellenfelét Andrej Babis volt kormányfő, de mi várható Petro Paveltől, mert azért az első órákban az már érződött, hogy képes a meglepetésekre. Itt például arra gondolok, hogy elsőként nem a kínai elnökkel beszélt, hanem állítólag a tájvani elnökkel, ami önmagában meglepő, és hát sietett nyilatkozni arról is, hogy az Oroszország elleni szankciók szerinte működnek, tehát számos olyan dolgot már kapásból tett, ami eléggé markáns. Ez várható tőle?
Hát én azt gondolom, hogy cseh külpolitika alakításában azért az elnöknek, ami egy szimbolikus közjogi méltóság, az egy mesékelt szerepe van, ezek a gesztusok értelmszerűen azért illeszkednek abba az atlantista vonalba, amit a cseh kormány, ugye, amióta nem Babis a kormányfő, képvisel, tehát én nem igazán tartom meglepőnek azt, hogy ugye Tájván felé tett gesztusokkal, ami nyilván az amerikaiak fele egyértelmű üzenet, ugye Pavel részéről indított, illetőleg ami mondjuk akár az Ukrajnával kapcsolatos álláspontját jelenti. De ugye azért Pavel tábornok alapvetően ugye NATO katonai bizottság elnökeként, meg korábbi cseh vezérkari főnökként kezdte a karrierjét, illetve hát ez volt a karrierjének egy nagyon meghatározó állomása. Én azt gondolom, hogy ő konzekvensen ezt a politikát, vagy ezt az irányt mutatta, vagy képviselte az egész kampányban, szemben ugye Andrej Babissal, aki hát ezekben a kérdésekben inkább mondhatjuk, hogy megfontoltabb, és mondjuk a hosszú távú trendekre építő üzeneteket helyezte előtérbe. És gondolok itt arra, hogy például Magyarországon is, vagy például Magyarországon nem is, mert azért tulajdonképpen kicsit egyedül áll Budapest ezzel az álláspontjával, hogy ezt nyilvánosan képviselje. Budapest úgy látja, hogy azért itt a hosszú távú trendeket is érdemes figyelni, és nem csak egy korszellemnek megfelelő ilyen atlantista igazodást gyakorlatilag követni. Most Babis is több nyilatkozatában utalt arra, hogy bizonyos értelemben azért a jelenlegi feltétel nélkül nyújtott támogatások és a washingtoni koordináció után is lesz egy élet, és ugye a közép-európai régiónak azért arra is kell figyelni, hogy egyébként mi történik 5, nehogy Isten 10-15 év múlva a régióban.
Érdekes egyébként, hogy az amerikaiak azért egy bizonyos ponton egyelőre úgy tűnik behúzták a féket, ez pedig a vadászrepülőgépek ügye, tehát úgy tűnik egyelőre, hogy F-16-osokat nem kap Ukrajna, de egyébként minden más, nagyjából minden más katonai támogatást igen. Leginkább akkor Petro Pavelnek az ilyen megnyilatkozásai lehetnek a következő időszakban, tehát az ő elnöki tevékenysége az külpolitikai szimbólumokra épül majd, vagy van mozgástere akár belpolitikában is alkotni, bár ugye említette azt, hogy azért a köztársasági elnök Csehországban is egyfajta szimbolikus inkább.
Hát, hogyha a kampány alatt történteket veszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy Pavel és egyébként ugye első fordulóban kiesett Danusa Nerudova is az a kampányot, vagy azokat az üzeneteket közvetítette a választói fele, hogy de neki tökéletesen megfelel a jelenlegi cseh kormányzat álláspontja, alapvetően támogatja őket mindenben, és hát nyilván ezeket a szimbolikus üzeneteket, amiket az előbb említettünk, ezeket tét nélkül tehetik meg. Ugye inkább Babis volt a kivétel, vagy az érdekesség, aki és miket csinált, mint tudom, így az európai pártcsaládi kötődés miatt tudom, meglátogatta Macron elnököt, kifejezetten a kampány hajrájában, vagy markánsabb európai politikai kérdésekben foglalt állást. Én azt gondolom, hogy ha vele hasonlítjuk össze Pavelt, akkor ő azért egy kevésbé meglepő figura, aki hát tulajdonképpen bele fog illeszkedni ebbe a nyugat-európai fősodorbeli vélekedésekbe. Ugye ennek lehet oka egyfelől akár ugye az ő hosszú NATO-s karrierje, neveltetése, szocializációja, vagy hát egész egyszerűen jelenlegi politikai környezetben Csehországban ezzel érzi úgy, hogy megtarthatja népszerűségét.
Jelenleg milyen egyébként a politikai környezet Csehországban? Arra gondolok, hogy kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt?
Én azt gondolom, hogy elég nagyfokú polarizáltság van, ami egy európai, sőt, hát tulajdonképpen nyugati világban egy egyre inkább jellemző trend. Tehát Babis is, habár ugye most mondhatjuk, hogy jelentősen kikapott a második fordulóban, azért ez a 56-48 körüli arány, ha jól emlékszem, azért nem kicsi győzelem Pavelnek. Viszont hozzá kell tenni, hogy ez egy 70%-os részvételi arány miatt is alakulhatott így. Tehát míg Babisnak van egy tudjuk, stabil vidéki szavazótábora, akiket tulajdonképpen kis túlzásra szinte bármit csinál, nem fog elveszíteni. Tehát, hogy ők voltak azok, akik tulajdonképpen az ellene zajló bírósági eljárás során is, vagy alatt sem pártoltak el tőle. Ez más kérdés, hogy azóta az első fokon felmentették, ami nyilván egy fontos szempont, de a lényeg, hogy vele szemben ugye Pavel sikeresen tudta azokat a Babissal szemben nézve mondjuk ellenzéki politikai erőket egyesíteni, akik egyébként nem feltétlen értenének mindenben egyet. Tehát én azt gondolom, hogy a cseh politikai élet, hogyha kell általánosítani, akkor nem, hogy mindig is bizonyos értelemben nélkülözte a rendkívül karizmatikus politikai vezetőket, és hát ezen változtatott annak idején Andrej Babis, aki berobbant itt a politikai életbe, és egy erősen megosztó figura, tehát hogy igazából van egy, most láthatjuk 47-48%, aki kifejezetten támogat, tehát akkor is támogatja, hogyha egyébként ez meglepőnek tűnhet, és hát ez van egy nagyon széles ellentábora, akik viszont kifejezetten utálják őt, mint személyiséget. Na most ugye egy ilyen fajta kétfordulós elnökválasztási rendszerben ez az adottság, vagy ez a helyzet nem igazán az ő malmára hajtotta a vizet.
Csehországban a köztársasági elnök egyébként a magyarhoz hasonló felfogású, tehát törvényeket hagy jóvá, vagy küld vissza adott esetben az országgyűlésnek, alkotmánybíróságnak, és a civil főparancsnok a hadseregnek, tehát jobbára ebben merül ki a politikai mozgástere?
Hát nagyon leegyszerűsítve hasonló, de én azt gondolom, hogy két fontos területen azért van eltérés. Ugye az egyik a bíróság tagjainak a kinevezése fölötti felügyeleti jog, tehát ebben a kérdésben ő erőteljesen befolyásolni tudja az igazságszolgáltatás működését. Ugye ez a ebbéli hatásköre a kampány alatt is rendkívül fontos volt, ugye sokan azzal kritizálták, vagy támadták ugye Danusa Nerudovát, ugye a harmadik elsőfordulóban kiesett jelöltet, hogy ugye a férje a Dukovani atomerőmű jogi ügyeit intézi a saját ügyvédi irodájával, és hogy ilyen fontos igazságügyi ügyben, nem szerencsés, hogyha ő fog majd esetleg diszponálni a ügyben eljáró bírók sorsa vagy kinevezése fölött. Most én nem állítom, hogy ez ilyen formában megtörténhetett volna, de ugye politikai ellenfelé erre építették a negatív kampányukat. Most ugye Pavel kapcsán ilyen gyanú, vagy ilyen konkrét esetek, vagy ügyek nem merültek föl, de azt azért ez a példa is mutatja, hogy ez a speciális esetekben lehet jelentősége annak, hogy ki ül a prágai várban, mint elnök. Illetve hát ezen felül értelemszerűen azért, ha már említettük ezt a tájvani ügyet, én nem gondolnám, hogy Pekingben a kínaiak, hogyha látnak egy ilyen Pavel gesztust Tájvan fele, akkor azt elfelejtenék, vagy azt ne írnek föl valahova. Tehát értelemszerűen ők is értik Pekingben, hogy működik az elnöki funkció Prágában. Ettől függetlenül ugye nehéz elválasztani az ilyen külpolitikai gesztusokat, és a kormányzatnak mondjuk a tényleges külpolitikáját, pláne akkor, hogyha egyébként az esetben a Spolu párt támogatta a Pavelnek a kampányát.
Stepper Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm a meghívást, viszonthallásra.